Az elmúlt negyed évben felrobbant a magyar közélet, mindenki tudja, hogy miről beszélek, de közben a tőkepiacokon is robbanásszerű, óriási hozamok érkeztek, egyáltalán nem titokban, hanem nagyon is szemmel látható módon, és hát bizony ezzel a helyzettel a befektetőnek kezdenie kell valamit. Most akkor lesz még emelkedés, érdemes befektetni, vagy azonnal ki kéne szállni, mert mindjárt bukás következik? Na erről fogunk beszélni ebben az adásban, kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Ebben az adásban a bevezető mentén fogunk haladni, de a feliratkozás gomb az már ordít a kattintásért. A like gombot is lehet használni, köszönjük szépen, kommentekbe várjuk a véleményeket, kérdéseket. És akkor szerintem azzal kezdjük, hogy egyáltalán milyen emelkedésről beszéltem itt a bevezetőben.
Hát hatalmas emelkedésről, mert hogyha azt nézzük, hogy mi történt a részvénypiacon, csak ezt a negyedévet, mondok egy párat, S&P 500 11%, ez 2024 első negyedéve, akkor arany emelkedett szintén 11%-kal, a MSCI World 11%-kal, ugye ez egy olyan fejlett piacot tartalmazó részvényindex, amiben több ezer tőzsdéjegyzett vállalat található meg. Az egyik legunalmasabb befektetés, de mégis fantasztikus eredményt tudott produkálni ebben a negyed évben is. Akkor egészségügy, ott ilyen alapokat néztünk, ott 11%-ot ugrott az eredmény. Hát egyedül egy-két terület még Kína, megújuló energia az még egy kicsit várat magára, ilyen 0 meg 1-2% körül eredmény, de hát a technológiában is 10% fölötti növekedés lehet látni. Úgyhogy hát még a kötvénypiac az, amiről majd fogunk még beszélni, de ott a 2023 végén volt egy nagy pattanás, aztán azután egy kis hezitálás. De ha a részvényeket nézzük, akkor tényleg két számjegyű hozamok egy negyed év alatt, gyakorlatilag egy negyed év alatt sikerült annyit ugrania a részvénypiac legnagyobb részének, mint aminek egyébként egy normális évben örülnénk.
Igen, ezt akartam mondani. És minek köszönhető ez az emelkedés?
Van egy átállás a piacon, és érdemes egyébként a mögöttes folyamatokat górcső alá venni, ugyanis amikor októberben a kamatemelés megállt, azóta az S&P 500 zárójelben több mint 30%-ot emelkedett, tehát az amerikai részvényindex, akkor megállt, akkor a piac elkezdi azt árazni, hogy hamarosan, hát ez lehet negyed év, lehet több negyed év, elindul egy kamatcsökkentés, ami a konjunktúra ciklusnak az előszobájába vezeti a gazdaságot és a befektetőket. Na most ezt a mai napig árazzák a piacok, és látszik az, hogy ha visszanézünk az elmúlt 50-60-80-100 évre, akkor minden ilyen piaci környezetben teljesen egyértelműen több 10%-os emelkedést láthatunk a részvénypiacon. Tehát ami most történik, az egy, mondhatni egyébként, aki egy kicsit befektetési történelemben jártas, akkor azt mondhatja, hogy ez egy általános tendencia.
Ez a kamattetőzésnek az időszaka, amikor nagyon pozitívan hat a részvénypiacra.
Így van, és aztán majd át fog árazódni ugye a piac egy kamatcsökkentési időszakra. És még egy nagyon fontos szempont, infláció csökkenést lehet látni Európai Unióban, Amerikában is. A célérték felett vagyunk még mindig, tehát a 2%-ot nem érték el se Amerikában, se Európai Unióban az inflációs mutatók. De valójában, amit a jegybank szeretett volna, hogy csökkentsük az inflációt és egy recesszió körüli állapotot alakítsunk ki, ez nagyjából már kezd kialakulni, ugyanis az amerikai gazdaságban látszik, hogy csökken a fogyasztás, és az elmúlt egy évben a munka lehetőségeknek a száma az 25%-kal csökkent. Az elképesztően nagy szám, és hát a nem teljesítő hiteleknek az állománya is hónapról hónapra jelentősen emelkedik. Tehát ez a kedves hallgatónak lehet, hogy nagyon furcsán hat, de valójában egyébként a jegybankok pont ezt az állapotot akarják előidézni a magas kamatokkal, vagy részben ezt akarják előidézni, hogy a gazdasági intenzitást csökkentsék. Ez megállt, el fog indulni idén hamarosan, ez most Európai Unióban júniusra teszik, Amerikában várható a július, de hát ezt gyakorlatilag folyamatosan tologatják ki.
Egy éve mondják, hogy majd a következő hónapban.
Már volt március is, ugye tavaly így zártuk az évet, de mindegy, a lényeg most a különböző alapkezelők júliust mondtak, ha majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül, de hogyha ott elindul, akkor utána elindul egy folyamatos kamatcsökkentés, amivel ugye a hitel elkezd, vagy a hitelpiac elkezd majd feltörögni, és vége lesz a recesszió körüli állapotnak.
Milyen jó dolog a részvénypiacoknál, hogy van egy ilyen általános optimizmus, egy ilyen várakozás, és ez tud már ilyen felhajtó erővel bírni a hozamokra.
Sőt, azt mondanám, hogy ugye ezek a konkrétumok, amik a jelenlegi piaci helyzetben történnek, de ezeket meg tudnánk fogalmazni tök általános szabályokban is, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy ami most történik, az valahogy tök normális, mert hogyha valaki olvasta a könyvben, van erre a befektetés alaptörvényeiben több pont is, ami igazából most ebben a negyedében, meg úgy általában megvalósult a piacon. Az egyik ilyen az az átlaghoz való visszatérés. Először beszakadt a piac, most pedig szépen visszapattant. Ez egy tök normális folyamat, ami történik. Ugyan az is tök normális, hogy koncentráltan történnek a mozgások, hosszú idő eltelt, úgyhogy dögunalom volt a piacon. Nyilván az adott neki egy kis feszültséget, hogy ez az unalmas időszak mínuszban telt el azoknak, akik mondjuk 2 évvel ezelőtt vásároltak. Tehát őknek mondjuk az egy kicsit türelmetlenen várták, de hogy azért olyan nagy mozgás így nem történt, kicsit föl, kicsit le, és most hirtelen nagyon rövid idő alatt, 3-6 hónap alatt eszement teljesítményt produkált a piac, és tényleg olyan eredményeket hozott össze, mint amit mondjuk az előző 2 évben nem sikerült egyáltalán.
És hát ne felejtkezzünk meg ugye a csodálatos hetesről sem, amiről 1001 cikk jön ki napi szinten. Különböző elemzések, jóslások, hogy meddig emelkedhetnek, mi ebben nyilván nem fogunk belemenni, de tény és való, hogy az amerikai részvénypiac emelkedésének 33%-áért felelős ez a 7 cég, és egészen elképesztő növekedés, tehát hogy több mint 500%-ot emelkedett másfél év alatt az Nvidia például, ugye azt szokták folyamatosan kiemelni, és többet ér már maga a cég, mint például a Microsoft, vagy a Berkshire Hathaway.
És kik ezek a csodálatos hetesek?
Ugye benne van az Nvidia, a Meta, a leánykori nevén a Facebook, az Amazon, a Microsoft, a Google, az Apple, illetve a Tesla. És ezek közül egyébként még a Tesla is, hogyha az elmúlt 4 évnek a részvénypiaci visszaesésének a mélypontját nézzük, akkor az 2022. október. Hogyha onnantól nézzük, akkor az Nvidia már több mint 500%-ot hozott, és 33%-ot hozott a Tesla, de egyébként nyilván a Tesla most csak az elmúlt negyed évet vagy fél évet nézzük, akkor az visszaesett. Az összes többi az szépen pluszban van, több 10%-os pluszban. Érdekes egyébként, hogy a különböző elemzések, ugye például a BlackRocknál is kiemelik azt, hogy a korábbi lufikhoz képest ez a fajta felfutás, amit lehet látni a csodálatos hetesnél, ez megalapozott sokkal inkább, mint például a dotcom válságnál, és még ezen kívül felsorolnak jó pár más lufit, mert például az Nvidia, csak egy ilyen rövid szösszenet, hogy ez idő alatt, az elmúlt mondjuk közel 2 év alatt a bevételét tekint 760%-kal emelkedett.
Uh-huh. Tehát akkor van fedezett hát, hogy növekedés
így
mögött.
Van, így van, így van, így van.
Jó, és ennek a 7 cégnek a jelentőségét azért is hozod, mert hogy azért nagyon sok növekményt köszönhet az egész tőkepiac nekik.
Az egyharmadát.
Oké, ez az egyharmad. Rendben. Kérdezek egy pikirtet, hogy ez az emelkedés, ami az elmúlt negyed évben tapasztalható volt, ez azoknak is járt, akiknek nem volt befektetésük? Vagy esetleg ők kimaradtak ebből? Ezt most csak azért kérdezem, vagy mondom.
De moztak?
Igen.
Nem, mert nagyon ezt hogy érted?
Hát ezt úgy értem, hogy nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy mikor kéne befektetni, hát ugye leginkább akkor, amikor pénzünk van, és hát bizony ezekről tök jó hallgatni akár egy adást, hogy most volt egy ilyen növekedés, de hát ez kizárólag akkor lehet realizálni, hogyha éppen valaki a piacon volt és befektetett, tehát máskülönben ez csak egy kiváló hír szösszenet. Ezt akartam ebből megkérdezni, de nyugodtan kivághatjátok.
Annyival kiegészíteném, hogy attól még, hogy valakinek a portfóliójában vannak negatív tételek, vagy vannak olyanok, amik mondjuk még a piaci átlagot se értékel, az még közel sem jelenti azt, hogy ő valamit elrontott volna. Talán ennyit azért így hozzátennék, mert mondjuk mi van azokkal, akik mondjuk kötvénybefektetésük volt, vagy mi van azokkal, akik mondjuk nem tudom, Kínába fektettek, vagy megújuló energiában. Nem mondom azt, hogy az összes pénzüket ilyen befektetésben, de vagy a portfólióknak ilyen egy része ebben van. Ez úgy gondolom, hogy alapvetően azt jelzi, hogy ők jól diverzifikáltak, ez egy optimista szemlélet, nyilván jó látni ilyenkor a teljes portfóliót, de alapvetően az, hogyha van a portfólióban olyan tétel, ami lemarad az átlagtól, az nem feltétlenül annak a jele, hogy ő valamit elrontott, hanem annak is lehet a jele, hogy jól fel van osztva a portfólió, hiszen hogyha minden egyszerre emelkedik, akkor jó eséllyel majd minden egyszerre fog szakadni is. Úgyhogy ha ilyen értelemben marad ki valaki az emelkedésből, akkor azt még nem feltétlenül kell olyan rossz hírként felfognia.
Muszáj, hogy ne spekulásként gondolkozzunk, hanem befektetőként. A befektetés széles diverzifikációról szól. Tehát minden elemzés most is egyöntetően idén ezt alátámasztja, hogy azért, mert van mondjuk valamilyen szintű visszaesés egyes eszközökben, ugye beszéltünk, a kötvénypiac évek óta gyakorlatilag nem tudott új csúcsra emelkedni. A részvényeknek hát ugye több 10%-ot emelkedtek mondjuk negyed év alatt. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként a befektetési portfóliunk rossz, vagy hirtelen akkor kapkodni kéne, és akkor mindent Nvidia-ba, mert hogy azzal kompenzálni tudjuk ezt a visszaesést.
Oké, de mi van azokkal, akiknek mondjuk magas hozama lett, és egy kicsit meg vannak ettől rettenve? Kell-e szerintetek cserélni mondjuk egy befektetést azért, mert túl sok rajta a hozam?
Hú, hát szerintem itt két megközelítés is van. Attól még, hogy valami a történelmi csúcson van, attól még inkább arra számítunk, hogy az tovább fog emelkedni. Ez egyébként egy kicsit így szembe megy azzal, ami így az első benyomásunk, hiszen hogyha valaminél azt látjuk, hogy már megint túl csúcson van, akkor az első reakció ugye általában a befektetőknek az, hogy akkor ide, tehát hogy már elment ez a vonalat, már késő, már nem kellene beszállni, javaslom, hogy görgessenek vissza 10-20 évvel a csártokon, és akkor nézzék meg, hogy akkor a történelmi csúcsokon beszálltak volna, akkor valószínűleg a következő 5-10 évben nagyon jól jártak volna. Nagyon le akarnám egyszerűsíteni, de be is vágok egy grafikon, akkor igazából még az is jön ki, hogyha összehasonlítjuk a történelmi csúcsokon való befektetést, ugye egy átlag nappal pont befektetéssel, akkor igazából ilyen 1-3 éves időtávban sokkal jobb eredményeket szült, ugye általában az, amikor a történelmi csúcsokon fektettünk be. Nagyon egyszerű a logika, amikor új csúcsokat dönget az árfolyam, az azt jelenti, hogy egy momentuma van a piacnak, az azt jelenti, hogy egy lendületben van, befektetők azok egy pozitív trendbe ülnek bele, inkább arra lehet számítani, hogy ez tovább folytatódik. Sokkal nagyobb a valószínűsége az, hogy egy emelkedő trend, de egy további emelkedés követ, mint az, amikor beszakad. Tehát, hogyha ránézünk a grafikonra, azért az emelkedések után ritkábban jön sokkal egy válság, úgy egyébként sincsen minden évben. Hát még korrekció sincsen minden évben, nem az, hogy egy válság legyen. Lehet arra számítani bőven, hogy ezek után még így tovább emelkedhet.
Oké, mondjunk olyan területeket a befektetőknek, ami vagy olcsó, vagy hát nem olcsó, de még lehet drágább.
Tehát, hogyha ockodunk a nagyon magas kockázatú, csodálatos hetestől, és kifejezetten értékalapon kezdünk el gondolkozni alulértékeltségben, akkor például Európa egy jó opció lehet. A Franklin Templeton elemzői is kiemelik, hogy bár az ukrán-orosz háború az még nem csillapodott, és most inkább már kezd egy állóháborúra hasonlítani, de mégis az energia árak jelentős csökkenésével a gazdasági motor szépen lassan elkezd egyébként negyedévről negyedévre pislákolni és emelkedni, és hát valójában a mesterséges intelligencia láz, az az európai részvényeket, hát a finoman szólva is a cserepadra ültette, és részvényértékeltség szempontjából alulértékeltek ezek a területek, és ott még hamarabb is kezdődik el egy kamatcsökkentés. Tehát most a konszenzus az, hogy júniusban kezd az LKB rálépni erre az irányra. Illetve hát a másik, hogyha már kötvényekről beszélünk, akkor a high yield kötvényalapokban kifejezetten nagy lehetőséget látunk is, meg a BlackRock elemzői is ezt alátámasztják. Tehát itt kifejezetten olyan vállalati vagy akár állampapírű kötvényalapokról beszélünk, ami magasabb kockázattal és magasabb kamat kifizetéssel rendelkezik, és kockázatosabbra van értékelve, mert itt általában egy kamat csökkentéshez kötik az árfolyam emelkedéseket, és 1%-nál ugye vannak erre különböző mutatók, 1%-os csökkenésnél egy állampapírhoz képest akár kétszer akkorát tud árfolyamban még emelkedni, és adott esetben vannak olyan kötvényalapok, amik még osztalékot is fizetnek. Tehát nem csak az, hogy árfolyam emelkedik a befektetési alapnak, hanem éves szinten egyszer, vagy akár minden hónapban fizetik a kamatokat. Tehát most még nem vagyunk elkésve kötvénybefektetőként sem. A másik meg, ami szerintem kifejezetten így érdekes lehet, a REIT-ek, tehát az ingatlan befektetési alapok. Magyarországon ez kevésbé ismert terület. Most, mivel egy általános, hát ilyen recesszió körüli hangulat van, egy gazdasági lassulás, azt mondtam előbb, hogy a bérleti díjakat egyre kevesebben tudják kifizetni, ez látszódik Amerikában, Nyugat-Európában is. Ennek ellenére egyébként ezek az ingatlan befektetések most jó vételt biztosítanak, mert ha itt is azt árazzuk, hogy el fog hamarosan indulni egy kamatcsökkentés, akkor a hitel által egyre jobban a cégek hozzá tudnak férni olyan forrásokhoz, amivel beruházni tudnak. És itt elsősorban még egyszer mondom, nem európai, hanem főleg amerikai potenciátokat látunk.
Ha látszik, azért az európai ingatlan alapok is azért nagyon földbe vannak döngölve, és nagyon látszik, hogy ez a két piac, a kötvénypiac és az ingatlan, ezek az ilyen jellegű ingatlan befektetések, azok így nagyon egy húron pendülnek, nagyon hasonló mozgásban vannak. Érdekes nagyon, hogy a kamatcsökkentést jó eséllyel ki tudja aknázni egy befektető akkor is, hogyha állampapírokat, másodon mondjuk hosszú állampapírt, meg akkor is, hogyha ilyen jellegű ingatlanokat. Tehát látszólag egymástól tök különböző befektetés, de mégis ugyanaz az erő hajtja mind a kettőt, és hogyha valaki azt mondja, hogy én már nem akarok több állampapírt vásárolni, vagy ennél mondjuk magasabb hozam ambícióim vannak, akkor lehet, hogy a rejteknél ezeket jobban ki fogja tudni aknázni.
Igen, és most, hogy így hangsúlyozok ezeket, és szerintem adásról adásra átmegyünk ezen, hogy valójában az állampapír, ami az elmúlt egy-két évnek a top topikja volt, hogyha lehet így fogalmazni, és mindenki ez viszonyítási pontként tűzte ki, hogy akkor magyar állampapírt kell venni, forintosat, tartani, ameddig lehet. Egyre többen fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy de hát miért estek a kamatok? Vissza fognak jönni valamikor? És akkor ugye innen indulunk, amikor azt mondjuk, hogy a kötvényeknek a kamatai, fix kamatozású eszközöknek a kamatai így esnek, a részvénypiac meg hát amit előbb mondtunk, hogy mennyit emelkedtek, és valójában ez az, ami hosszú távon fent fog maradni, és az eredmény az lesz egy 5 éves ciklusba, hogy a részvény és a kockázatosabb eszközök sokkal-sokkal több 10%-kal több eredményt hoztak, ráadásul mindez devizában, mert azt se felejtsük el, hogy például az euró az 4%-ot erősödött éveleje óta a forinttal szemben.
Dollár meg 6,5.
Így van.
Igen.
Milyen területek vannak még kötvényre itt, Európa?
Japán. Annyi, hogy nagyon enyhe az infláció, a feldolgozóipar és a gazdasági motor
nincs
az
is. Nagyon. Nem is ismerik ezt a szót.
Igen. És erős nyereségnövekedés van, és rengeteg olyan változást hoztak be a gazdaságpolitikába, ami támogatja ugye a részvényeket, a részvényárfolyam emelkedéseket.
Na, van itt választék, tehát akkor lehet kötvények, Európa várat magára. Egyébként jó az ilyen kamatérzékeny területekkel, hogyha valaki nem szereti a nagy izgalmat, akkor egyszerűen csak kivár a kamatcsökkentésre, és akkor el fog indulni. A többieknek meg ott vannak a részvények. Japán részvényeken kívül van még?
Van. Még hadd reagáljak erre hogy ez a mesterséges intelligenciában már ne fektessünk, sokan mondják ezt, mert hogy már nagyon csúcson van, és ezt a szuperhetessel kapcsolatban is igazából ez a legélesebb kritika, amit megfogalmaznak a befektetők, hogy na de ezen a szinten bevásárolni, és hát valóban az Nvidia-ra tényleg, hogyha valaki így ránéz, akkor így felfele.
Szabad esés.
Ezek után igen, már az következhet. És ugye sokan ezt tovább viszik oda, hogy na de hát az indexekben is, például az S&P 500-ban is már óriási szerepet kapnak ezek a vállalatok, és te is mondtad, tehát az eredményeknek a harmadát teszi ki ez a néhány vállalat, hogy akkor mit tudnak csinálni egyáltalán azok, akik már az S&P 500-ra is azt mondják, hogy hát már az is azért így gyanús, hogy vissza fog majd esni nagyon. Nekik mondjuk egy alternatíva lehet, hogyha a small cap-ekben kezdenek el gondolkodni, mert a small cap-eknek más az összetétele, egy small cap index alapot, hogyha nézzünk, akkor annak más az összetétele, mint az S&P 500-nak. Ugye az S&P 500-nak a 30%-a technológia, a small cap-nek pedig kb. 13%-át teszik ki. Sokkal ilyen értelemben igazságosabb a felosztása, nagyobb részben vannak ipari vállalatok benne, igazából egy egyenletesebb a feloszlása a small cap-nek, és az még sokkal inkább várat magára, hogy meginduljon. Egyébként, hogyha hosszú távú adatokat nézzük, akkor a small cap-ek jobban szoktak teljesíteni, mint a nagyok. Be van ilyen bázis hatás, alacsonyabb értékről nagyobbat lehet ugrani, egy nagyobb vállalatnak már nehezebb növekednie, úgyhogy akik mondjuk hosszú távon gondolkodnak, nekik több szempontból is egy meggondolandó terület az, hogy most a small cap-eket is elkezdjék.
De aki megnézni. Csak angolból jó, az most egy kis sapkára gondol, amikor a small cap szót hallja, úgyhogy mondjuk el a small cap lényegét.
Kapitalizációs cégekről van szó, tehát ez az 1-3 milliárd euró, illetve dolláros cégértékű cégeket helyezzük ebbe a kalapba.
Nem a KKV.
Hanem hát Magyarország viszonylatában óriás cégek, de mondjuk világgazdasági szempontból.
De Magyarországban nem fektetünk.
Hát úgy értem, hogy ha már valaki ebből a Kárpát-pedencéből akar arányosítani, akkor ahhoz képest nagyon nagy cégek, de amúgy a small cap szó az így értelmezendő, oké, okay. És akkor ebben is van ugyanolyan több szektor kitettség, mint egy.
Számos szektor van, igen, igen. Tehát itt is Nyugat-Európa vagy Amerikában ezek nagyon kelendő cégértékek, illetve befektetési alapok. Itt mindenképpen egyébként aktív alapokat javaslunk.
Ezek jellemző jobban szoktak
teljesítenek, igen, mint az ETF-ek ebben a kategóriában. És itt is érdekes módon, vagy akár kevésbé érdekesen, de a hitel az, ami felhajtó erőt biztosít. Tehát elindul egy kamat csökkentés, érdekes, hogy a small cap-eknek az árfolyama megugrik. Ez egy
jobban érzékenyek, jobban tudnak élni, a hitel adta lehetőségekkel, jobban így tudnak is, attól nőni. Is, a nagy cégeknek, Apple-nek már annyi pénze van, hogy már ő hitelezhet.
Magyarországnak?
Például, hát amúgy kivásárolhatnám magyar államadóságot.
Ki? Igen, ki tudná vásárolni. Nem fogja megtenni, van-e még?
Ha már volt szó Japánról, akkor legyen szó Kínáról, ami hosszú ideje egy ilyen...
Nagyon veszélyes hely.
Most, igen, több szempontból is. Egyrésztről sokan úgy gondolják, hogy az ottani vezetésnek a stílusa az nem feltétlenül összeegyezthető.
Az emberiséggel?
Emberiességgel.
Csak már elküldték továbbképzésre, és akkor...
Hát, mint mondtam múltkor egy jó szót rá, tehát, hogy alul reprezentált a befektetői körben, mert nem túl megbízható. Tehát, hogy a kapitalizmus eszmerendszerében nem összeegyeztethető az, hogy beleszólnak néha, hogy elvisznek egy vállalatvezetőt így.
Én úgy gondolom egyébként, hogy ez még a kapitalizmussal még akár valami nagyban, nyilván ez a része, ez hát, nem egyeztethető, de hogy a nyugati világban azért megszoktuk azt, hogy van egy erős jogrend, és van a magántulajdonnak egy nagyon masszív védelme. És azt is, hogy alapvetően a vállalati szféra az teljesen elkülönül az állami szférától. Nyilván van néhány terület, amikor összefonódik, de annyira nem érzik szerencsésnek ezt sem a gazdasági szereplők, általában sem az állampolgárok, amikor egy látványos összefonódások zajlanak. És hogy ezt a nyugati világban ezt nagyon érzékenyen kezelik, amikor ilyen hozzáállást látnak. De azért Kínában eleve úgy épül fel a gazdaság, hogy sokkal nagyobb szerepe van az állampártnak már a gazdaság működtetésében, már a vállalati szektorban, már a vállalatoknak a működtetésében, ezeknek a támogatásában, ezeknek a szabályozásában, tehát sokkal aktívabb szerepet játszik eleve az állampárt, és hát látszik azért, hogy azt nem akarnám azt mondani, hogy ez egy teljesen blödség, hiszen az elmúlt 40 évben azért mégis azt tanúsították, hogy ennek a megközelítésnek van létjogosultsága, azért nem mondjuk azt, hogy ez egy teljes kudarc, de nyilván ezt nyugatról alapvetően kockázatként értékelik a befektetők. Szerintem a kérdés inkább az, hogy 3 évnyi masszív esés után, mert 3 éve esik tényleg a kínai piac, ott tartunk, hogy mondjuk a legnagyobb indexek azok visszaestek kb. 70%-ot, rettentően sokat, hogy ennyi esés után vajon beározódott-e már minden negatív forgatókönyv, hogy most már átestünk el a ló túloldalára, most már mondhatjuk azt, hogy már tényleg a Tajvannal kapcsolatos konfliktus, akkor az ingatlan adósságválságon át, akár ez a magánszférába való belenyúlás, a szabályozói szerepnek a túlkapása, hogy ezek már így megjelent minden? Mert egyébként, hogyha a gazdasági adatokat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy pofátlanul olcsó a történelemben, csak néhány olyan alkalom volt, amikor ennyire alacsonyan értékeltek voltak a kínai vállalatok, és utána mindig 2 szemjegyű, de brutálisan sok emelkedés következett nagyon gyorsan. Azt is lehet látni, hogy alapvetően azok a cégek, amiket nagyon büntettek, például a technológiai vállalatok, ezeknek egyre nő évről évre a bevétele, közben árfolyamuk nem nagyon mozdul, ez fura. Azt is lehet látni, hogy egyébként Kínában a GDP növekedés bőven meghaladja gyakorlatilag az összes fejlett országnak a növekedését, alacsonyabb az infláció, jobbak az értékeltségek, a probléma volt az, hogy visszaesett az országban a fogyasztás, látszik, hogy ez is visszapattant, nem állt vissza teljesen, de azért biztató jeleket lehet látni. Szóval igazából szerintem nagyon sok olyan biztató jel van, ahol az, amire azt mondhatjuk, hogy, hogy itt ezzel a ponton azért már tényleg erősen érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon megindulhat-e már tényleg egy látványos növekedés.
Mert amiket elmondtál, azzal maximálisan egyet tudok érteni, de fontos az objektív szemlélethez azt is nézni, hogy az okok azok egy része, azok, hogy is mondjam, tovább eszkalálódtak. Egyrészt ugye az Evergrande az csődöt jelentett pár hete. Több százezer ingatlan áll üresen, és továbbra is nyomják bele a pénzt, és építkeznek, és nem látszik, hogy az a kormány jelentős, kardinális változásokat okozott volna a hitelpiacon, illetve szabályozói oldalon. A geopolitikai feszültség továbbra is itt van. Tehát, hogy a Tajvannak a kérdése, az fel van rakva a térképre, és ez nem került le, és nem is fog még szerintem jó pár évig. És ne felejtkezzünk meg egy novemberi eseményről sem, amerikai elnökválasztás lesz, és ha és amennyiben Trumpnak a retorikáját már most látjuk, akkor egy nagyon erőteljes Kínával szembeni állásfoglalást foganatosít majd meg, ha és még egyszer is amennyiben ő lesz ugye a következő Egyesült Államok elnöke. Tehát én Kínával szemben jelen esetben ezeket a problémákat figyelembe véve parkolópályára teszem. Én ezt úgy tudom elképzelni Kínának a kihasználtságát, hogy egy aktívan kezelt alapba vagy vagyonkezelésbe fedem le, és érintőlegesen használom ki, mert hogyha megnézzük például a különböző emerging markets alapokat, ugye van a Fidelity, a Templeton, tehát a legnagyobb alapkezelő gondozásában is vannak ilyen kiváló alapok, a 30-35-40%-ról Kínának a kitettsége leesett 10% körülire. Ez nem véletlen.
És hát a harmadára esett a kínai piac.
De nem ezért, hát maga a százalékos aránya, amennyit pénzt tartanak benne. Tehát ez a tőke kivonás, az nyilván az hiányzik onnan értelemszerűen, és értelemszerűen mondjuk Brazília, de főleg India az, ami az új üdőske. Tehát, és amíg egyébként ők is így gondolkoznak, és nyilván ezek a nagy alapkezelőkre azért is érdemes odafigyelni, mert ott konkrétan irodákat tartanak fent ezekben az országokban, ahol ők befektetnek. Tehát, hogy közvetlen kapcsolatuk van a vezetéshez.
De egyébként még egy másik módja, hogyha valakinek tényleg van ellenérzése így Kínával kapcsolatban, közvetett módon akár úgy is be lehet fektetni, hogy például, nem tudom, európai cégeket vásárol, például Louis Vuitton egy nagyon jó példa erre, aki a luxuspiacnak egy nagyon jelentős bevétele származik Ázsiában, azon belül Kínából. De például a Porsche is már nagyon izgul amiatt, hogy mikor fog már több autót eladni Kínában, mert hogy ott visszaesett a fogyasztás, és hogy nagyon érzékenyen érinti az ő bevételüket is. Szóval ilyen közvetett módon is azért be lehet fektetni. Sőt, egyébként erre érdemes akkor is gondolni, hogyha befektetünk ilyen vállalatokba, hogy még hogyha nem is akarnék Kínába fektetni, de valójában elég érzékenyen hozzá fog járulni, már az európai vállalatoknak is például az eredményéhez az, hogy a kínai piacon milyen növekedés, milyen eladásokat tudnak majd produkálni. Szóval azért van egy pár módja neki, meg hogyha valaki jön egy konzultációra, akkor még mondunk emellé 2-3-at, amivel lehet akár óvatosabban, akár célzottabban, akár biztonságosabban, akár egy magasabb hozam kitűzéssel befektetni Kínába, Japánba, vagy ezekben az izgalmasabb kilátású területekben.
Van még bennetek gondolat, vagy mondhatom a...
Hát én mondanám még az aranyat így, ami még így bennem van, mert az arany már is történelmi csúcsot látunk, és ez a történelmi csúcs nincsen olyan sokkal messzebb a 2011-es árfolyam fölött, és ugye nagyon ritka az, hogy egy eszközosztályban elteljen úgy több mint 10 év, hogy igazából alig van benne mozgás, és ez pont egy olyan terület, ami nagyon szereti a válságokból való kilábalást. 2000 utáni időszak nem rögtön a válság, hanem az utána lévő pár évben többszörösére emelkedett az aranynak az árfolyama 2008-ára is, nem rögtön 2008-ban, hanem 2009-től 2011-ig fantasztikus emelkedés, 2020-nál is nem rögtön a válságnál, hanem rá fél évre kezdett el emelkedni az árfolyama, és most is ugyanazt látjuk 2023 végén, 24-ben, hogy nem akkor indul meg az aranynak az árfolyama, amikor tart a válság, hanem amikor elkezdünk kifele jönni, és egyébként a kamatvágás még ezt is, tehát tényleg a kamatvágás minden imád a piacon, még az aranynak az árfolyamának is nagyon be tud fűteni, mert egyébként megnézzük az összes ilyen kamatvágó időszakot, akkor kifejezetten átlag fölötti teljesítmény produkált az arany.
Nagyon jó. Visszafele sorrendbe tudom mondani, hogy akkor arany. Egyébként fizikai, valamint árutőzsdei indexen keresztül is vásárolható. Ezt talán nem említettük még.
Hát aranyfedezetű ETF van olyan is.
De ez egyik legolcsóbb formája az aranyba történő befektetésnek, hogyha nem konkrétan veszed meg a nemesfémet, hanem...
Hanem például egy valamilyen származtatott terméken keresztül, például egy ETC-n, meg akkor lehet kamatadómentes is, ami egyébként a fizikai aranynál szívás, mert ott igazából megveszed, eladod 20 év múlva, akkor is le kell adóznod, ami nagyon kellemetlen.
Igen, ezt talán kevesen is tudják, de fizikai aranynál akkor tehát van. Ha LTC-n keresztül veszed, akkor meg TBS-re vásárolható adómentességet ad ez a lehetőség. Akkor tehát azért bőséggel mondtunk területeket, fizikai aranynak ugye a árutőzsdei verziója, akár a Kína, persze csak módjával, akár feltörekvő alapokon keresztül aktívan kezelt formában. Ott vannak a small cap-ek, Japán, Európa, az ingatlan alapok, és a kötvények, ezen belül külön ki kell, hogy emeljem, hogy rengeteg embernek van most Magyarországon is a forintos állampapírban, hát úgy mondjuk, hogy ott elfogyott a levegő, és keresik a kiáramló kamatok a helyüket. Na most erre kiváló lehetőséget biztosít a másodpiaci kötvények világa, amiről nagyon sokat beszéltünk már, itt euróban, dollárban, nagyon hosszú időre, még amíg a kamatcsökkentés nem indul be lehet magunknak biztosítani sok ideig dollárban, euróban 5-6%-os kamatszinteket. Szóval, aki ezzel kapcsolatban szeretne tőlünk bővebb információkat kapni, az a leírásban található linken tud eljönni hozzánk konzultációra. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételek.
Én ezzel kevésbé értek egyet, egy picit vitatkoznék, mert amiket elmondtál...
demokrácia párti.
Igen. Itt lehet még itt azért a kínai törvények nem uralkodnak. Addig élnék a
hát szó. Csak a kínaiakra vonatkoznak a kínai törvények itt.
Mindjárt bejön az ablakon egy kínai rendőr, mindegy, azt most vágjuk ki megint.